kocog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Hát elég rég vártam ezt az adást, és ha nem csalnak az információim, akkor te is, mert végre nekiesünk annak, hogy beszéljünk az NBA legjobb védőiről, és ha már úgyis felmerült ez a téma mostanában, akkor meg különösen érdekes a dolog. Nem állítom, hogy keveset készültem erre az adásra. Ugye azt beszéltük meg, hogy egy 10-15-ös listát minimum írunk, végül én 140-nél álltam meg, de abból csak az első 50 van sorba rakva.
Ezt azt hiszed, hogy ez egy pozitívum, de ez már nem, ez már túl lőtt azon a célon. Ez már ilyen támadás néző hallgatóink felé. De kivételesen, nem kivételesen mindig ezzel viccelek, azért szoktam készülni, de most azt mondanám, hogy az átlagosnál többet készültem, én is körülbelül egy ilyen 2 órát beraktam, és én egy 50-es listához érkeztem meg. Hozzáteszem, hogy most én is csináltam tíreket is, illetve még ilyen hibrid tírjeim is lettek, úgyhogy majd nagyon remélem, hogy lehetőséget adsz, és hát kénytelen leszel lehetőséget adni, mert ugye podcast, ha nem is 50%-a, de mondjuk ilyen 45%-a azért én vagyok. 40%-a, oké. Az lehet, hogy pontosabb.
Jó a 45 is.
Jó a 40, elfogadjuk. Vagy a 45-öt is nagyon-nagyon rendes vagy. És ezen tíreket igyekeztem egy kis humort is belevinni, mert tényleg vannak olyan típusú játékosok, ahol van valami bájos varázsa annak, hogy valamilyen hiányosságot hogyan tudnak átfordítani, és ez időnként egyébként vicces helyzeteket is szül. Az egyik ilyen játékos, ha már is spoilerezhetek előre, az José Alvarado, akit biztos vagyok benne, hát nyilván mondjuk nálad 140-es listában nem kell mellé lőnünk.
Benne van, igen.
140-ben, de hogy nálam is felfért az 50-be, de egy ilyen külön kategóriába, amivel kapcsolatban meg kíváncsi leszek a véleményetekre, ugye a több eszem nem véletlen.
Ez így van.
Átfedéssel mehetünk.
Ez így van. Csak gyors reakció, 67 és 79 között van Alvarado, most megkerestem nálam, tehát azért nem volt messze, és amit mondtál Zoli, az pedig azért van, mert remélem a kedves hallgatóink is ilyenkor már várják, hogyha ilyen nagy témát boncolgatunk mostanában, hogy itt van velünk egy olyan vendég, aki szakmailag is egy kicsit a adott játékterület dolgait ki tudja bontani, és ez a vendég pedig nem lehet más, mint kedvenc edzőnk, Coach T, Gedei Tibor. Hey, jó!
Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Egyébként egy 2 napja, amikor beszélgettünk erről az adásról, és mondtad, hogy neked 100 feletti listád van, akkor én azért megrémültem, mert tudtam, hogy hihetetlen sok energiát teszel bele. Viszont amikor az én szerepemet tisztáztad, akkor egy icipicit megnyugodtam. Én is készültem egyébként egy sokkal-sokkal rövidebb listával, mint egy 25-ös listával. Viszont azért a hallgatóknak így elmondanám, hogy azért a 140 játékos az azt jelenti, hogy csapatonként átlagos az 5 legjobb védőt ki kell venni, be kell osztályozni, be kell kategorizálni, úgyhogy azért sokfajta védő kategória van, és ez azért tényleg nem semmi munka, úgyhogy én gratulálok neked, és Zoli, neked is gratulálok az 50-es listához, de hát egy 140-es lista mellett az ugye eltörpül, úgyhogy 45% ide.
Ha abból indulunk ki, hogy kik vagyunk, ő ki, meg én ki, akkor szerintem engem is legalább annyira meg lehet dicsérni az 50-es listáját, mint őt a 140-esért.
Nagyon-nagyon megdicsérlek, és a 45%-ot adom én is.
Köszönöm szépen.
Jó, én azt hiszem, hogy azzal kell kezdenünk, hogy most pont felmerült elég sokszor a újabb támadó forradalom révén az, hogy hát védekeznek-e a csapatok, miért nem védekeznek, miért nehéz védekezni, és nem szeretném ezt a részét feltétlenül kifejteni, főleg azért, mert Baska egy meglehetősen jó videót rakott ki erről nem olyan régen, ahol összeszedte azokat a dolgokat, ami miatt most ennyi pontokat látunk. De van egy dolog, amit ő sem említett, és Baska egyáltalán nem tartozik azon kommentelők kategóriájába, akiket most fel akarok hozni, de sokan mondják, hogy ugye régen minden jobb volt, most meg egyáltalán nem védekeznek, hogy érdekes, hogy ezek a kommentelők hol voltak tavaly. Szerintem meg kell említenünk azt, hogy mennyire gyorsan reagálnak most már az edzők, egyáltalán a játékképe évről évre azért tud ennyire változni, mert egy-egy szabályváltoztatás jelen pillanatban hatalmas befolyással bír, és tavaly tavaly ugye védekező év volt, tehát tavaly a folyamatosan felfele menő offensive rating leesett, és most meg még a tavaly előttinél is magasabban van, de ez az esés, ez nagyban volt köszönhető annak a szabálymódosításnak, ami a beleugrós faltokat vette el, és úgy gondolom, hogy a mostani, hát támadó forradalom, újabb, az pedig szintén egy szabályváltoztatás mentén, noha nem csak annak köszönhetően van, és ez a szabályváltoztatás ugye a take fall, tehát hogy a taktikai falt lehetőségét kivették a csapatok kezéből, és ennek köszönhetően szinte minden csapat gyorsult, és sokkal több early offense-t látunk, tehát nem is kifejezetten csak transition-t, hanem early offense-t, ugye ez a rendezetlen védelem. Már felállt, de rendezetlen védelem elleni támadás, és sokkal többet támadják a csapatok a gyűrűt, ami meg egy nagyon hatékony formája a támadásnak. Szóval ezt szerintem muszáj hozzátennünk, nem tudom, hogy ehhez Tibi, Zoli, mondjuk ebben a sorrendben van-e valamilyen hozzáfűzni valótok, mit láttok idén?
Ugye nagyon-nagyon szépen elmondtad, hogy az új szabályok, és főleg a taktikai faultnak az elvétele tényleg gyorsítja a játékot. NBA-ben nagyon-nagyon szembetűnő volt az európai kosárlabdához képest ugye az utóbbi években, hogy mennyi tranzíciót és mennyi feszbéket akadályoznak meg olyan faulttal, olyan megmozdulással, amitől már évek óta sportszerűtlen fault. És magának az NBA-nek az atletizmusából kiindulva, ez tényleg egy olyan új volument nyitott meg a csapatoknak, hogy sokkal-sokkal több az early offense, ahogy te is elmondta, sokkal több a korai befejezés, emiatt ugye megnél a pace, és sokkal-sokkal nehezebb kvázi idézőjelbe védekezni ezek ellen a dolgok ellen. És ugye a tavalyi változtatás pedig ugye pont a védőket segítette, hiszen a fogalmazhatok így kamufaltokat szerencsére limitálták, és el lehetett kezdeni védekezni. De alapjában éve szerintem, hogyha mondjuk a régkor, a múltkornak a védekezését és a támadását nézzük, azért tényleg a védekezési rendszerek sokkal-sokkal komplexebbek, viszont cserébe a támadó rendszerek pedig annyira be vannak optimalizálva, hogy ma már nem elképzelhetetlen, hogyha egy jó formában lévő szupersztár egy mérkőzéssel nem tud hibázni, akkor kis túlzással 40 percen keresztül rájátszanak, és gyakorlatilag bármit védekezel szinte lehetetlen megállítani, és erre mostanában napi szinten látunk példát.
Ugye ez a 114 pont, ami most gyakorlatilag ugye 100 possessionre van, és amit átlagol az NBA, az gyakorlatilag azt hiszem, hogy torony magasan, gyakorlatilag másfél ponttal jobb, mint az NBA történetének ugye a legjobb átlagos offenzív ratingje, ami már akkor egyébként ugye a COVID előtti éveknél is magasabb volt, bármelyik COVID előtti szezonról beszélünk. Ugye beszéltünk arról a COVID szezonok alatt, hogy mekkora szerepe lehet annak, hogy nincsenek nézők a javuló büntető és dobás hatékonyságban, és abszolút arra következtetésre jutottunk, hogy igen, lehet szerepe, és szerintem volt is szerepe, de nyilvánvalóan már akkor is benne volt ez a faktor, ami az edzői újítások, a támadó rendszereknek a folyamatos fejlesztése és kimaxolása, és gyakorlatilag csúcsra járatása, mert ugye erről van szó, hogy jelen pillanatban egy csúcsra járatás történik. Plusz szerintem a játék természetéből is adódik, hogy ebben a sportban a védekezésnek, hogy hányféle dolgot csinálsz és milyen módon, egyrészt nyilván a szabályok azt mindig keretbe rakják, és úgymond plafont raknak rá, viszont alapvetően is van szerintem egy plafonja annak, hogy mit tudsz csinálni védekezésben. Óhatatlanul is, hogyha visszatérnénk a 80-as, 90-as években látott szabályokhoz, akkor is szerintem ma már, és elsősorban ugye a tripla miatt, ami nagyon-nagyon kinyitotta a játékot, van területed egyszerűen olyan mennyiség és minőségű különböző játékot hívni, annyira komplex támadó rendszerekkel, amire egyszerűen nehéz igazán válaszolni. A védekezés az mindig egy kicsit hátrányban lesz, ehhez tényleg drasztikus szabályváltozások kellenének, és valószínűleg hozzá kellene nyúlni a hárompontoshoz. Lehet, hogy vissza kéne hozni ugye a handchecking-et, ami nagyon remélem, hogy nem fog soha megtörténni, mert ha valamivel van nekem problémám, az ugye a lépéshibák, a borítás és a mozgózárások, ezeknél szerintem lehetne több esélyt adni a védőknek, és itt egy picit várom is azt, hogy elinduljunk a másik irányba, de magának a támadójátéknak a komplexitását, a lehetőségeit én abszolút nem korlátoznám, kivéve mondom ezzel a három szabály, nem is változtatással, mert ezek a szabályok ugye helyben vannak most, csak egyszerűen nem olyan mértékben alkalmazzák a bírók, mint ahogy valószínűleg kellene. És nem tudom, hogy azzal egyetértetek-e, hogy egyébként a védekezésen mindig van egy plafon, és egyszerűen számszerűleg és minőségben sem tudsz annyiféle dolgot csinálni és kitalálni, mint mondjuk a támadó oldalon.
Igen, de ebbe benne van önmagában az a nagyon-nagyon egyszerű magyarázat jön, hogy például a maga a támadójáték, annak vannak technikai elemei, miközben a védekezésnek nincsenek. Tehát a védekezésnek valójában csak fizikális és mentális elemei vannak. Ez persze nem teljesen igaz, hoztam felosztást, úgyhogy mindjárt el is mondom. Természetesen mondjuk az oldalazást, a hátrálást, szóval ezeket is lehet technikai elemként gyakoroltatni egy edzésen, ebbe biztos vagyok, és gondolom Tibi majd elmondja, hogy itt mit lehet, de alapvetően azért fizikalitás és mentális készségek szükségesek a védekezéshez. A másik, amit hozzáfűznék, hogy én nagyon adom azt a három szabály komolyabban vételt, amit mondasz, és emellett pedig, amit én módosítanék, ugye felmerült például az is, hogy elvegyük a védő három másodpercet, hogy hagyj kempeljenek ott bent, nem feltétlenül e fele mennék, hanem ami zavar engem, az az, hogy mondjuk, hogyha például párhuzamosan fut a gyűrű felé a védő és a támadó oldalra ugrik, az nem számít ilyen beleugrós faltnak. Másik, amit már sokszor mondtam, a védő hátrál, mint az állat, minden megtesz, hogy elkerülje az ütközést, de a támadó utoléri, az is falt, mert mozgott. Na most én azt gondolom, hogy a támadó által kezdeményezett faltokat kétfele kéne osztani. Az egyik az, ami az álló védőbe beleugrik, természetesen ezt ugye elvették, de a másik az meg ne legyen fújás, az a két eset, amit én mondtam. Tehát az akkor egy non-call legyen. Igazából még ennyit akartam hozzáfűzni. Tibi, a szabályváltoztatásokra is nyugodtan reagálj, de arra is, hogy van-e egyáltalán technikai kivitelezés, amit a védekezésbe tudsz gyakorolni, vagy ott igazából csak koncepciók vannak, mert nyilván ezért lesz előnybe egy támadó, mert ő az, aki először csinál valamit a labdával, amire a védekezés csak reagálni tud.
Ugye a támadás és a védekezés közötti technikának a legnagyobb különbség az ugye maga a labda, hogy ugye labdával támadunk, viszont itt is ugye a screenek és az útba mozgások azok ugyanúgy fizikai paramétereket követelnek meg, amellett, hogy nyilván ezeknek is van technikája. Itt Európában például a screeneknek, az óbbal és az omból screeneknek is a szabályát változtatták folyamatosan. Sokkal nehezebb most igazán szabályos elzárást adni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Sokkal szabadabbak voltak akkor ezek a megkötések. Védekezésben is van rengeteg technikai ellenpont, amit te is mondtál, hogy close-outolunk, milyen irányba tereljük, hogy zárjuk le a területet, milyen technikával lábazunk vissza, ugye, ahogy mondtad, védekező lábunk a sok esetben nagyon lassú, ezért keresztlépéssel kell kezdeni, és úgy kell megpróbálni a védő elé kerülni. De alapjában a védekezés az azért sok esetben egy reagálás. És nyilván hát az optimális védekezés az az lenne, hogy a védekezéssel irányítsuk az ellenfélnek a támadását, de hát ezt ugye tényleg csak limitáltan lehet megcsinálni. Sok esetben reagálni kell, besegítésekkel, a védekezés súlyozásával, ami pedig már ugye taktikai elem leginkább. Úgyhogy a válaszom röviden az, hogy igen, védekezésben is van rengeteg technikai elem, amit meg kell tanulni, egy drop-back defense-nél a center, hogy lábaz vissza, amelyik területet zárja le, hogy használja a kezét, ugye a kézmunka nagyon-nagyon fontos itt is, nem csak a lábmunka, de igen, az is biztos, hogy az akarati tényezők is nagyon-nagyon-nagyon kellenek, és hát ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy globálisan a kosárlabdába védekezni sokkal-sokkal kevesebben szeretnek, mint támadni, bár ugye én mindig azt hallom minden játékost, hogy hú, de szeret védekezni, azért ez messze nem igaz, hiszen a védekezésnek sok esetben egyébként nincsen még csak látszatja se. Most, hogyha az advanced statokat kivesszük, ami nyilván NBA-ben létezik, azért itthon még jóval kevesebb ilyen van, nagyon-nagyon sok olyan láthatatlan dolog van, ki hogy töri a screen, ki hogy tud felülmenni, hogy tud előmaradni, mennyit kommunikál, ami igazából számokban nem is nagyon-nagyon mérhető, kivétel persze az advanced statok.
Gyorsan elmondanám, hogy hogy osztottam fel a védekezést, tehát én szerintem 5,5 fele osztható a védekezés, 5,5 területe van, hogyha be akarnánk kategorizálni. Van az on-ball védekezés, ugye labdással szemben 1-1-ben, ebbe talán beletartozik még az is, hogyha kapsz egy screent, akkor az hogy töröd át. Van az off-ball védekezés, hogy amikor gyenge oldalon vagy, stb. Jó helyen legyél, a passzsávok levédése. Ez a mai NBA-ben az alapszakaszban fontosabb már, mint az on-ball védekezés, az off-ball. A védőpattanózás nyilvánvalóan a védekezés része. A rim protection, bár igazából egy off-ball védekezési forma, de mégis azt gondolom, hogy külön jelentősége van, és érdemes külön beszélni róla, főleg azért, mert a rim protection mentén a védekezésben még mindig sokkal jobban számítanak a méretek, mint támadásban, illetve a védelem irányítása. Ez az öt, ez szerintem mindenképpen van, és külön felírtam a hustle-t. Erre nehéz mit mondani, mert azt tekintjük hustle play-nek ugye, amikor mondjuk van egy elveszett labda, vagy egy ide-oda pattogó labda, arra hogy vetődsz rá, stb. Ez igazából támadásban is egy faktor ugyanúgy. Azért írtam ezt fel félnek. És akkor most jön az, ami a védekezés felosztása számomra, tehát ezen az 5,5 területen más és más fizikai és mentális dolgot használsz. Fizikálisan itt az erő, a gyorsaság, az agilitás, ugye oldalazó mozgás, hátrafele mozgás, az ugrás, A méret, ebben nyilván benne van főleg a wingspan, ahogy Zoli gyakran hangsúlyozza, és nem is talán a magasság, illetve a motor, ezek a fizikális jellemzők. Jó, ennek mentén majd elmondom a mentálisat is, de erre most Zoli reagálj kérlek. Itt gyakorlatilag vannak olyan játékosok, például te is elmondtad, hogy a 201 centis játékos nagyon nehezen tud annyira rossz védő lenni, mint Bones Highland vagy Trae Young.
Így van, tehát az azért szép dolog ez a védekezés, mert itt több világ találkozik. Az egyik ugye az a fizikai dolgok, és itt nem feltétlenül csak a lábsebességre, a hosszra, a magasságra, ugye nem feltétlenül ugyanaz. Tehát nyilván a hossz az talán fontosabb, de ha mondjuk 185 centi vagy, hiába van egy plusz 5 incses wingspaned, attól még azért még mindig valamilyen szinten limitálva leszel. Tehát bár fontosabb szerintem a hossz, a magasság is azért itt szerepet játszik, a súly abszolút szerepet játszik. Hogyha 78-80 kiló vagy, lehetsz akármilyen jó mentalitású játékos, valamennyire tudod kompenzálni, nyilván még mindig jobb, mint hogyha lusta lennél védekezésben egy-egy alacsony munkamorállal, de van azért egy elég erős és elég kemény plafon, ami ugye ott lesz feletted, amit nem nagyon fogsz tudni áttörni, ameddig nem teszed össze azt az igazi NBA fizikumot, amire azért nyilván van lehetőség ezeknek a vékonyabb játékosoknak. És ugye ami a két fül között van, mi van a fülünk között, az agyunk, ugye, abszolút hiszem azt, hogy itt is nagyon nagy különbségek vannak, hasonlóan a magassághoz. Nem tudom, hogy erre egyébként vannak-e, valószínűleg nincsenek átfogó tanulmányok erről. Ha jó a térlátás egy játékosnak, ha jó a kombinatív logikája, amiket szerintem most nem mérnek, de ha ezeket mérnénk, akkor én azt gondolom, hogy a legmagasabb kosár IQ-val rendelkező játékosok azért itt általában az élen végeznének, és ha ez találkozik egy elit fizikummal, na ott kapjuk meg a Kevin Garnetteket, aki nyilván a maga módján lehet, hogy majdnem annyira különleges védő az NBA történetében, mint amennyire különleges shooter mondjuk Steph. Talán nem azon a szinten, de azért KG-hez hasonló védőket, ha nem is sokat, de láttunk egy párat az NBA történetében. Stephhez hasonló shootert valószínűleg soha. Talán ez a példa szemlélteteti azt, hogy én mit gondolok erről a témáról. Ennek egy része nyilván arról szól, igen, hogy mennyire akarsz a pályán, mennyire követed az edző utasításokat, de egy része igenis olyan hozott képesség, ami felett nem feltétlenül van uralmad, úgymond. És lehet fejleszteni dolgokat, de vannak behatárolt a dimenzióid is, amiket nem biztos, hogy valaha át fogsz tudni lépni, akármennyi munkát belefektetsz.
Én szerintem ez nagyon fontos, hogy elhangzott. Gyorsan felsorolnám, hogy mik azok, amit hoztam, mint mentális része a védekezésnek, és utána kifejezetten érdekelne Tibi válasza nem csak ezekről, hanem arról, amit Zoli mondott, hogy mit lehet fejleszteni. De mentálisan azt mondtam, hogy az anticipációs készség az egyik fegyvered, az ellenfél játékának az ismerete a másik fegyvered, az ellenfél játékos ismerete, tehát, hogy mit tudom én, ha a bal szemöldökét felhúzza, jobbra megy. A harmadik fegyvered, a ritmusérzék, a negyedik, van egy ilyen, hogy kommunikáció, vezéregyéniség, gyors felfogás, áldozatkészség, ezt külön ide szeretném rakni, mert nem mindenki hajlandó beállni a kamion elé, mint Smart meg Lowry, és akár mekkora flopperek, akkor is vannak olyan, tehát ők kockáztatják ilyenkor azért a kemény ütközést is, illetve ezek az apróságok, amit nem tudok megfogalmazni, például a szögek megértése, hogy ami tényleg talán a technikai elemei a védekezésnek, de ehhez is kell egy ilyen mentális erő. Ezeket szedtem össze. Na most fizikális, mentális rész, a fizikális értjük, hogy hogyan fejleszthető, bár ugye ott is vannak korlátok. Valószínűleg Tibi igaz ez a mentális résznél is, hogy bizonyos dolgok ott is fejleszthetők, de ott is lesznek korlátok.
Abszolút igaz, hogy a mentális és picit a technikai dolgokat azért szerintem össze lehet vonni, és így sem végtelen a fejlődési lehetőség. Az Zoli nagyon szépen kifejtette, hogy például a térlátás az nagyon-nagyon nehezen fejleszthető. Ugye alapjában véve, amikor védekezést építesz egy csapatnál, akkor kell egy alapszisztem. Alapbesegítések, olyan dolgok, amikre rá fogod húzni az adott mérkőzésen, az adott meccsapokra, majd azt a rendszer, ami ott fog igazán jól működni, ugye majd megpróbálsz adjusztálni, megpróbálsz változtatni. A basic rendszer megértése nagyon-nagyon-nagyon fontos, ami összességében én úgy gondolom, hogy nem extrán összetett. Viszont azok a finom hangolások, amit pont mondtál, hogy az ellenfélt leszkautolni, a tendenciákat megérteni, változtatni, a saját jól berögzült close-out technikádon lerövidíteni, esetleg meghosszabbítani, tudni, hogy kinek kell a sútját kontesztelni úgy, ahogy még soha és az életedért futni és ugrani felé, és ki az, akinél le kell lassítani, mert az adott játékosnak a tendenciája az, hogy inkább megpróbálja megverni, és hogy a területet azt neki, akkor az a sokkal-sokkal hatékonyabban tudsz rajta védekezni. Ezek nagyon nehéz dolgok, hiszen folyamatosan fókuszálni kell. És főleg ugye a mai ligában, ahol nem az van, hogy egy játékos fogsz egész mérkőzésen, hanem a switchek miatt, a rotáció miatt, ugye ez folyamatosan változik. Van olyan, hogy egy mérkőzésen belül 3-4 különböző játékos típusra kell rávédekezned. Ez viszont csak úgy működik, hogyha teljesen fókuszba vagy, megállás nélkül non-stop. Ugye a másik dolog, amiről beszéltetek, vagyis megemlítetted, az a kommunikáció. Szerintem a kommunikáció is egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon nehezen fejleszthető, hiszen ha megnézzük a civil életet, hogy vannak olyan extrovertált emberek, akiknek be nem áll a szája, és szeretnek vezérek lenni, és szeretnek véleményt mondani, és vannak olyan introvertált személyiségek, akik alapból csendesebbek, és csak akkor szólnak meg, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Azért ez a kosárlabdában is pontosan ugyanígy van. És nyilván nekünk az a célunk edzésen, hogy fejlesszük a kommunikációt, hogy megköveteljük a kommunikációt, de stressz helyzetben nevezzük a mérkőzés stressz helyzetnek, azért ezek a dolgok limitálódnak, és ezeknek a felszínre nagyon-nagyon kicsi százaléka jut. Úgyhogy itt is azért nagyon-nagyon sok adottság kell, szinte genetikai adottság, ugye, mert ezt szerintem nevezhetjük ennek. Ennek ellenére azt mondom, hogy a legtöbb dolog bizonyos szinten azért fejleszthető.
A fejleszthetőségen, Tibi, egyébként miben nyilvánul meg a plafon? Mert mondtad, hogy ilyen genetikus, meg ilyesmi, de ugye látjuk azt, hogy például az NBA-ben nagyon jellemző az, hogy a harmadik, negyedik évükre értik meg igazán a játékosok azt, hogy hol kell lenniük. És 82 meccses alapszakaszokról beszélünk, a playoffról nem is beszélve, szóval azért azt elmondhatjuk, hogy ez egy nehéz dolog lehet, hogyha az átlagos játékosnak mondjuk 2-2 és fél év kell egyáltalán ahhoz, hogy jól beleszokjon az NBA védekező szisztémáiba.
Igen, és ugye most a 250 mérkőzésről beszélsz 2,5 év alatt, még itt Európában van olyan, hogy 2,5 év alatt ugye 100 mérkőzést addig érjük el. Leginkább ugye úgy tudsz fejlődni, hogyha játszol, amivel nem árultam el nagy titkot, ugye az előző 2-3 hasonló típusú adásban is erről beszéltünk, ugyanazokat a játékhelyzeteket kell átélni kismilliószor stressz helyzet alatt mérkőzés sebességgel. És nagyon sok esetben ez egyébként edzésen nem is nagyon szimulálható, hiszen edzésen ugyanazzal a 13-14-15 játékossal edzel együtt, az ő tendenciájukat viszonylag hamar kiismered, akaratlanul is sok esetben rávédekezel arra, amit ők tudnak, vagy amit ők csinálnak, és nagyon-nagyon nehéz sokszor oda képzelni az ellenfelet, hogy egy teljesen más típusú ellenfél, egy teljesen más típusú roster ellen kell játszanod úgy, hogy gyakorlatilag NBA-be, ez két naponta ugye változik. És ezért van az, hogy amikor a playoffban rá tudnak jobban készülni, és ugyanazok ellen játszol egy szériát, 6-7 mérkőzést, 5 mérkőzést, akkor a védekezés egyre inkább össze tud állni, hiszen ezeket a tendenciákat tudat alatt is picit jobban meg tudod szokni. És ez leginkább azoknak a játékosoknak fontos, akik ezt nem tudják igazán tudatosan csinálni. Viszont a tudatosságot meg azért nehéz fejleszteni, mert videózhatsz gyakorolhatott edzésen kismilliót, kell az éles helyzet ahhoz, hogy ezek a dolgok rögzüljenek. És persze, amikor valaki kezd úgymond veterán státuszba lépni, akkor már annyi játékperc, annyi ilyen szituáció van mögötte, hogy ez is egy picit automatává válik. Szerintem nem is kell olyan fókusz belefektetni, hiszen a tested gyakorlatilag automatikusan reagál.
Amire külön ki akarok térni, de akkor ezt először Zoli felé teszem fel, hogy ugye vannak kiemelkedő védők, de vannak továbbra is kiemelkedően rossz védők, vagy inkább lesüllyedően rossz védők, és nagyon érdekes kérdés ez, hogy azért vannak veteránok, akik továbbra is rosszak, és egy Zach LaVine és DeMar DeRozan párosa például, hogyha a Chicagóból venném a példákat, tehát nyilván azért máshonnan is lehet, tehát nem automatikus az egyáltalán, hogy harmadik, negyedik évére közepes védővé válik valaki, hanem egyszerűen vannak olyan játékosok, akik pályafutásuk végéig nem védekeznek, és ebben az a legfurább, hogy van olyan, amikor rá tudjuk fogni az effortra, de van olyan, amikor egyszerűen valami nem megy át. Tehát azért minden típusra láttunk rengeteg példát, Zoli, és szerintem ma is látunk.
Biztosan, és amikor veterán játékosok, ugye 30-hoz közeledő, vagy akár ugye DeMar esetében a 30-ot is meghaladó játékosokról beszélünk, ahol az atletikusság például abszolút nem probléma, hogy a Zach LaVine is egyébként egy elit atléta a mai napig, konkrétan azt hiszem az emelkedése a keresztszalag szakadása után nőtt még, lehet, hogy egyébként az oldalirányú robbanékonysága az egy kicsit megsínlette, bár a kettő szerintem azért korrelál, hogyha az utóbbi megsínlette volna, akkor nem hiszem, hogy magasabbra tudna ugrani, mint valaha előtte. Ami lehet, hogy ma persze már nem igaz, mert azóta is azért eltelt most már 1-2 év. A lényeg az, hogy akinél megvan az atletikus képesség, akinél megvan az NBA test, ami igenis alkalmas lehetne arra, hogy akár a legjobb védőkével is felvegye a versenyt, ott két dologra kell gyanakodni, az egyik az ugye a kosárikú, a másik pedig az, hogy az ez irányú munkamorájuk nem feltétlenül van ott. Tehát nincs az az áldozathozó készség, amit mondta Gábor, hogy hajlandók meghozni azt az áldozatot, és egyébként lehet, hogy is sokszor egy karrier, ahogy elindul, az is ezt befolyásolja, mert én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon jó támadó játékosok közül lennének sokan, akik ennél lényegesen jobb védő teljesítménnyel is képesek lennének, de amit én gondolok a mai ligáról, hogy több energiát vesz el tőled, mint akár a 2000-es évek elején, akár a 90-es években. És ezzel nem azt mondom, hogy keményebb a játék, ugye erről sokszor beszéltünk már, és majd biztos egyszer csinálunk egy külön ennek szentelt adást is, de hogy ma biztosan többet futnak, és a pálya ugye nem csak hosszant irányában, hanem keresztben is, átlóban is sokkal-sokkal többet futnak a játékosok, az nem kérdés, én azt gondolom. És ennek is köszönhető az, hogy bizonyos játékosok szerintem, akik tudnának ennél 10-15-20%-kal is jobb védőteljesítmény nyújtani, egyszerűen spórolnak, és nem is biztos, hogy ez mindig edzői ellenvetéssel találkozik, én azt gondolom, mert igenis a mai ligában fontosabb a támadójáték. Gyenge védekezéssel biztos, hogy nem tudsz ma se bajnoki címet nyerni, és ez szerintem igaz lesz a következő évtizedekre is. Viszont egy erős, átlagosnál jobb védelemmel, de nem elit védelemmel szerintem már lehet, amennyiben ez természetesen találkozik, egy abszolút levéthetetlen, lelassíthatatlan támadójátékkal, amire azért láttam példákat az elmúlt években. És mint ilyen, lehet, hogy a rendszer is megnehezíti ezeknek a játékosoknak azt, hogy kitörjenek ebből a szerepből, ebből a közepes vagy gyenge védő státuszból, mert egyszerűen nagyobb szükség van arra papíron az edzőjük szerint is, amit ők a támadó oldalon nyújtanak.
Igen, ez mindenképpen alapból egy jelenség is, és fontos látni azt, hogy például amikor Bradley Beal-ről azt mondjuk, hogy láttuk jól védekezni annó, az pont ezért van, ő neki, ahogy nőtt a támadó szerepe, úgy lett rosszabb védő. És nyilván a sok sérülés után azt feltételezzük, hogy most már nem tudna hip-hop visszatérni arra a szintre védekezésbe, szóval azért itt elég sok mindent meg kell nézni, és hát nyilván ez a védekezésbeli romlásnak a másik dolga, hogy a sokat sérült játékosok szinte sosem tudnak ahhoz a top fizikai állapothoz visszatérni, amit igényelne az, hogyha ők tényleg a védekezésben a legmagasabb szinten teljesítsenek, és érdekes módon bizonyos típusú támadókat ez például kevésbé zavar. Nyilván a gyűrű támadó típusú támadókat jobban zavarja, de például a pull-up triplát tudó játékost kevésbé fogja zavarni, hogy mondjuk csak 95%-on van fizikailag egy-egy sérülésből visszajöve. Szóval ez is nagyon érdekes, meg az is, hogy van egy pár olyan támadójáték, aki gyakorlatilag foghatatlan. Tibi, most játszottatok a Szekszárddal, és most jön a Sopron, a felvétel pillanatában még ez ugye a jövő. Szerintem mindenki, aki egy picit is hallott már női magyar kosárról, azt tudja, hogy ez a két top csapat. Hát ezekben olyan Európa klasszisok, meg világklasszisok vannak, hogy te neked is úgy kell felkészíteni a csapatodat, hogy valószínűleg jön szembe olyan, aki hát foghatatlan. Legalábbis úgy mond ezen a szinten. De hát az NBA kocsoknak is, amikor Doncsicsal szembe kell nézni, akkor azt először fel kell dolgozniuk, hogy nem tudok rárakni egy embert, aki megfogja. Esetleg olyan van, ha nagyon-nagyon szerencsém van, és a világ öt legjobb védőjéből nálam van az egyik, hogy egy picit lassítja. De azt már fel kell dolgoznom magamban, hogy Doncsics valamilyen playmakinget vagy magának, vagy a társainak majd csinál. Én nekem már terelnem kell innentől.
Igen, hát ugye mit tudsz ilyenkor csinálni? Ez a kérdés. Elég sablonos lenne, hogyha azt mondanám, hogy duplázni, nyilván a kvázi foghatatlan posztáp játékosoknál ez a fő megoldás. Egyébként pedig az, hogy a komfort területet megpróbálod mindig inkább elvenni, és azokat a komfort dolgokat, amikbe ő a legjobb. Mindent nem fogsz tudni elvenni. Ilyenkor erre szoktunk mi is készülni, hogy az adott játékostól próbáljuk meg elvenni azt a fegyvert, vagy azt a két fegyvert, amibe ő a legesleges legjobb. Ugye valamit el kell venni, és valamit cserébe pedig adni kell. És hát abba bízol, hogy amit adsz, annak sokkal-sokkal kisebb a hatékonysági mutatója, mint annak, amit elveszel. És hát vannak olyan mérkőzések, amikor ugye ez nem jön ki, amikor ezt nem pörgeti ki, úgymond a gép, és a kevésbé jó dobók is betalálnak ellened. Olyankor ugye mérkőzésen belül még mindig van időkérés, még mindig van változtatási lehetőség. Erre van ugye a gameplannél a B és a C plan, hogy olyankor elő kell venni ugye a következő dolgot, amit megterveztél az adott mérkőzésre. És hát igen, vannak olyan játékosok, akik ellen kis túlzással teljesen mindegy, mit csinálsz, ők akkor is bele fogják tenni azt az effortot, vagy így, vagy úgy, de nyilván ezek a játékosok leginkább most ugye NBA-be játszanak.
Hát bizony, hogy ott, de hát akkor a válasz, mert ugye ma az egyéni védekezésről beszélünk inkább, hogy egyéni védekezéssel megoldhatatlan feladatok elé igenis állít téged az ellenfél, téged is, és NBA csapatokat is.
Igen, és igazából, hogyha azt nézzük, hogy ugye Magyarországon van 3 euróligás csapat, akik az európai topligába játszanak. Itt a többi csapatban is, a playoffért küzdő csapatokban is vannak olyan játékosok, akik gyakorlatilag egyénileg annyira képzettek és annyira jók, hogyha nem szervezed meg a csapatvédekezés, hogyha nem szervezel meg valami speciális dolgot, amivel ebből a komfortból ki tudod őket billenteni, akkor kis túlzással egyedül is szét tudnak kapni egy védekezést.
Okay. Még a játékosok védekezéséről, Zoli, neked van-e bármi, amit mondanál, mert utána én azt gondolom, hogy elkezdhetnénk megnézni azt, hogy nagyjából hány fele oszlanak az NBA védekező típusai, és utána pedig a listára is rámehetnénk.
Én megmondom őszintén, hogy már tűkönülve várom a listát, és szerintem belecsaphatunk a lecsóba, viszont ahogy mondtam, ugye én készültem tírekkel. A kérdés az, hogy az én specifikus tírjeimmel kezdjünk el, vagy először akkor megpróbálod összerakni, valószínűleg lesz átfedés. Visszadobom inkább kicsit a labdát, és megkérdezem, hogy te hány ilyen kategóriát tudtál így összerakni, mert nekem 5 különböző tírem lett, 5 ilyen típusú kategóriájú védőt különítettem el, úgymond prototípust, vagy archetípust, hogyha az jobban hangzik.
Én csak 4-et, és akkor gyorsan el is mondom, és aztán majd valószínűleg nagy lesz az átfedés, tehát a gárdok, kombógárdok világa védekezésben egy egészen különleges faj egyébként. Hogy kikre gondolunk? Ugye olyan játékosokra, akik a magasságuk miatt gyűrűvédésre csak egyféleképpen alkalmasak, mégpedig úgy, hogy beállunk a sávba, és charge-ot harcolunk ki. Tehát nekik ez a gyűrűvédés, kivéve az olyan állatokat, mint Derek White, aki valamiért olyan blokkokat oszt ki, mint hogyha besegítő center lenne. De azért nem ez a jellemző. És ezek a kombogárdok általában, amiben az igazán jók, és amiben talán még jobbak, mint bárki más, az az úgynevezett head of defense. Tehát amikor a labdáson kell védekezni, és amikor például elzárásokon kell áttörni. Mert őnekik pont ilyenkor előnyük egy picit az, hogy nem olyan nagyon magasak, nem olyan nagy testűek, villámgyorsak, és akár ott a screen és az ember közé is beférnek, be tudnak odaugrani jobban, mint mondjuk egy olyan magasságú, karosszúságú ember, aki egyszerűen arra a helyre be se tud férni. Szóval ezek a játékosok ugye a legjobbjai ennek a kasztnak, DeJounte Murray, Jrue Holiday, Marcus Smart, Caruso, Gary Payton II, Lou Dort, Derek White, Lonzo, Beverly, Javon Carter. Na, hát szerintem ők talán így el is különülnek, még a többiektől is, de itt sokkal hosszabban tudnám sorolni így is a listát. Tehát, hogy van ez a típus. Gyakorlatilag ők azok, akikre az egy-egy védekezésük miatt van szükség, de amúgy ők szokták irányítani is a védekezést, illetve off the ball különleges dolgokhoz nyúlnak, mint például ők fogják a legtöbb charge-ot kiarcolni, mert egyszerűen ők hiába mennek oda a gyűrű közelébe, ott már nem lesznek olyan hatékony védők. A második kategóriám a wingek. A wingeknél azt különíteném el, hogy ők ugyan elképzelhető, hogy akár egy tudatig tudnak védekezni, de valószínűleg még protection-t, illetve nagyobb centerek védését nem bízhatod rájuk. Van, hogy ugorjak egyet, a dropback magas, ezek a lassabb centerek, akiknek a fő fegyverük az, hogy gyűrűt tudnak védeni, ha jó védők, és akkor van az elit kategória. Igazából az NBA-ben, és szerintem a kosárlabdában is kezd, az NBA-ben, ott nem szűnt meg a 4-es poszt, azt mondhatjuk, még akkor is, hogyha ez sokszor akár small ball center. De lett egy olyan elképesztően fontos poszt, aki általában a méreteiből is adódóan, de az agilitását is megtartva, egyszerre tud akár 1-5-ig védekezni, és rim protection-t is jelent. Ezek a játékosok messze a legértékesebb védők ma az NBA-ben. Azt is mondanám, hogy mondjuk hiába tud egy guard 10/10-es védekezést, mindent, amit csak lehetséges abban a testben megcsinálni, hogyha egy ilyen típusú játékos, mint akit felsoroltam, mondjuk egy 10/8-as védő, annak nagyobb hatása lesz a meccsre. És ezt szeretném, hogy ez süllyedjen el, tehát gyakorlatilag az olyan 4-es-5-ösök, vagy nagyon nagy big wingek, akik tényleg centert is tudnak fogni, vagy valamiért tudnak rim protection-t is produkálni, azoknak egyszerűen a védekezésen belül mindenre tud ráhatásuk lenni, ők a csoda fegyvereid. És egyszerűen ez lett messze a legértékesebb poszt a védekezésben. Nyilván ide kell sorolni azokat a centereket is, akik nagyon mozgékonyak, tehát Adebayot, Robert Williams-t minden további nélkül ide sorolnám. Mert hogy ezek a centerek is képesek akár 1-5-ig váltani, és közben pedig képesek mind besegítő, mind dropback pozícióból a gyűrűt védeni. Szóval így osztottam én 4 felé ezeket a kasztokat. Nálad hogy lett ebből 5?
Igen, elég jelentős átfedés van egyébként, de azért is örülök annak, hogy te ennyire tankönyvszerűen fogtad ezt meg, mert én egy picit próbáltam, hát nem feltétlenül viccesen, de kicsit ilyen outside of the box kategorizálni, és a négy védőnk, négy archetípusunk az gyakorlatilag megegyezik nálam is, és így rangsor szerint jön ugye az egyes kategóriám, az a KG hírvívői, ugye Kevin Garnett úgymond idézőjelben leszármazottai, olyan mozgékony magas emberek, vagy nem feltétlenül olyan nagyon magasak, de ugye Monster Wingspan-nel rendelkeznek, majd ilyet is tudunk mondani, akik tudnak váltani, tudnak kicsiken védekezni, tudnak nagyokon is védekezni, ha kell, nem nagyon tudod betolni őket, és még a gyűrűt is minimum jól védik, de lehet, hogy elit szinten. Gyakorlatilag a nagy elődre KG-re hajazva, aki valószínűleg könnyes szemmel nézi őket, ez a legértékesebb védőtípus az NBA-ben, ez nem kérdés. És akkor nálam jönnek ugye a perimeter gods, tehát ezek a perimeter istenségek, akiket gyakorlatilag ráállítasz a legeslegjobb szkórerekre, a szupersztárokra. Ezek olyan kettesek vagy hármasok, posztjukon elit, de legalábbis prototípikus méretekkel rendelkező játékosok, akiket tényleg egytől négyig szinte bárki rárakhat. A legjobb wingekre is, de egyébként a leggyorsabb irányítókra is valószínűleg. És ők azok a játékosok, akik csak azért nem KG hírvívői, mert egyszerűen nem éri el a méretük ezt a kategóriát, és így sem tudják nagyon sokan megszivatni őket a mai NBA-ben, de mondjuk, ha egy Embiid vagy egy Joker egy-egybe találja magukat velük szembe, akkor gyakorlatilag ott nyilván nem lehet esélyük. Tehát ez az egyetlen dimenzió, ami őket szerintem meggátolja attól, hogy ugye elérjék ezt az egyes legértékesebb tírt.
Illetve, bocsit, mert ugye én a wingeknek neveztem el őket, de ugyanarról beszélünk, itt szerintem fontos azt hozzátenni, hogy bizony a wingek védekezése pont azért, amit mondtál, hogy egy-egyben az a legeslekhatékonyabb, szóval a wingek védekezése a playoffban fontosabb lesz, mint az alapszakaszban. Az alapszakaszban sokkal nagyobb a különbség az ő impactjük, és mondjuk a legjobb kategóriájú típusú játékosok impactje között, mint a rájátszásban.
Igen. A hármas tírem azok a bulldogok. Ezek olyan elitvédők rendszerint az irányító vagy kettes poszton, akik ugyan néha alul méretezettek, mint például egy Caruso, mint mondjuk egy Smart, de ezt iszonyatosan jó lábmunkával kompenzálják. Nagyon-nagyon erősek általában, és minimum két posztos védők. Az ilyen típusú játékosokra szokták azt mondani, hogy pound for pound, tehát kilóról kilóra, hogyha arányaiban nézzük a testsúlyot hoz az erődet, akkor ők vannak ott gyakorlatilag tényleg a legtetején. Tehát ezek a srácok nagyon-nagyon kemények, és itt mentalitásról is beszélünk, és nyilván akár izomerőről és fizikai képességekről is.
Igen, ezek a gárdjaim, úgyhogy eddig tökéletes az átfedés.
Igen, és a negyedik kategóriám ugye a szobrok, vagy szoborcsoportnak neveztem el ezt a tír.
A dropback.
Rendszerint, magasabb. Igen, rendszerint elit gyűrűvédő centerek, akik ugyan nem rohangálnak a periméteren, de posztapolni nem nagyon fogod tudni őket, és ha bemész az odójukba, akkor lehet, hogy elég hamar kitessékelnek majd. Tényleg, mint egy szobor, arra gondoljatok, hogy valaki nagyon megbízhatóan ott van egy helyben, és hogyha mondjuk bele akarsz rúgni, vagy meg akarod ütni őket, akkor te fogsz rosszabbul járni valószínűleg.
Na és mi az ötödik kategória akkor?
Igen, nálam az ötödik kategória, és itt szerintem én találtam egy kis romantikát. Ide olyan játékosokat vettem be, akiket úgy neveztem el, hogy a kompenzátorok, ami egy nem létező szó, tudom, igen, de ők jól tudnak kompenzálni képességbeli hiányosságokat. Lehet, hogy te így csináltad, hogy mondjuk a 140 védőnél tényleg fogtad magad, és aki az első négy kategóriában a legjobb 140 játékos odaraktad, szóval én szerettem volna egy kis outside of the box gondolkodást itt hozni, és olyan védőket kerestem, akiknél valami hibázik, tehát valami egyértelműen hibázik, vagy lassúak, vagy kicsik, de valahogy ellensúlyozni tudják. Ha kicsik, akkor gyorsak és erőszakosak, ha nagyok, akkor ugye lehet, hogy ahogy mondtam, sokszor lassúak, de megvan vagy a hossz, vagy a kosárikú, vagy ezeknek a kombinációja. És itt olyan játékosokat kerestem specifikusan, akik lehetnek akár net neutrálisak is, tehát mondjuk ilyen nulla körüli védők, de az igenis nagy szó náluk, vagy hogyha minimálisan pozitívak akár. És szerintem ez egy külön kaszt és egy külön kategória, és ha valamire ők talán arra rávilágítanak, hogy nem feltétlenül kell isteni adottságokkal rendelkezned ahhoz, hogy az NBA-be egy sémába jól tudjál védekezni, vagy úgy is gondoltunk erre a kategórián nálam, hogy úgymond megjutalmaztam azokat a földi halandókat, akik nem a legjobb hozott anyagból dolgoznak, de mégis relevánsak tudnak lenni a védő oldalon, és bizonyos meccsapoktól eltekintve akár pluszosak is.
Hát igen, tehát nyilván tudunk ilyet, de azért én ezeket be tudtam sorolni, tehát a Kyle Andersont azért csak be tudtam sorolni ebbe a 4-5-ös gyűrű védőbe, mert ő tényleg az, vagy a wingbe, egy Davion Mitchell-t vagy Fred VanVleet-et azért csak be tudtam sorolni a kombogárdokhoz, tehát hogy el tudtam őket helyezni a másik négy kategóriába. Noha természetesen ők nem minden tulajdonságuk szerint tartoznak.
Igen, mert nálam FVV és Davion Mitchell egyértelműen bulldog kategóriában vannak, de egyébként értem, amit mondasz, igen.
Hát ugye őrájuk mondhatjuk, hogy ők tényleg kicsik, és ezt kompenzálni kell.
Abszolút, igen.
Jó, na, hát Tibi, akkor az elhangzottakhoz, tehát, hogy igazából védekezésben mi az álomötösöd? Most ne nézd, hogy ki milyen támadó, hanem akár csak azt a négy kategóriát, ami mindkettőnknél megvan. abból hogy állítanál össze egy álomötöst mondjuk a saját csapatodat nézve? Mi lehet a legideálisabb? Tehát legyen 5 Ivan Mobley, vagy azért kell egy Caruso is bele, vagy kell egy Anunoby Ewing, vagy szóval hogy történne ez meg?
Hogyha nem nevesítünk, és hogyha mondjuk a tiédből indulunk ki, én azt írtam fel igazából magamnak, hogy az első típusú védő az azért kell, hogy a védekezésnek az első fázisa sikeres legyen. Hogy azokat a játékosokat, akiket esetleg nem lehet megállítani, azokat legalább le tudjuk lassítani annyira, hogy a második fázis, a besegítő védők, a wingek egyáltalán tudjanak reagálni arra, ami történik a pályán, hiszen ne felejtsük el, hogy sok esetben bőven elég, vagy a legtöbb, amit tehetünk, az maga a lassítása a sztárjátékosoknak, és ez viszont nagyon-nagyon-nagyon jó egy-egy védők kellenek, akik intelligensek, fizikálisan is meg tudják nehezíteni a támadónak a dolgát, és pontosan értik, hogy milyen irányba kell terelni, illetve milyen területeket kell elvenni az adott támadótól. És ugye ide kapcsolódnak be a besegítő védők, azok a wingek, akik fizumuknak és nyilván kosárlabda IQ-juknak is köszönhetően a második fázist, a besegítést meg tudják csinálni, az ebből adódó rotációt meg tudják csinálni, és ugye itt is sokat magamat tudom ismételni, hogy mind fizikálisan, és ugye mind kosárlabda IQ-nak, mind system szinten. És ugye a harmadik fázis pedig ugye maga a rim protektorok, akik gyakorlatilag futballszóval élve, bár nem tudom, hogy ez mennyire illik, ide sepregetnek, akik, hogyha már a védekezésnek az első fázisa megvan verve, a második fázisa megvan verve, és még ott is ugye veszélyezteti a támadó csapat a gyűrűt, akkor ugye ott jönnek ők, és nekik kell ott úgymond takarítani a maradékot. Úgyhogy ha nekem kéne jól védekező csapatot összerakni, nyilván az lenne a jó, hogyha mind az öt játékoson, mind az öt kategóriába elit lenne, de hát ugye ilyen nem létezik, úgyhogy én mindenféleképpen szeretnék a csapatomba legalább 2 extra egy-egy védőt. Olyan egy-egy védőt, aki tud taposni, aki az első fázis le tudja lassítani, aki az első fázisba bele tud úgymond kontárkodni. Ehhez nekem nagyon-nagyon kellene legalább 2 olyan védő, amelyik intelligenciával, IQ-val, kommunikációval, a weak side helpet, illetve magát a besegítő védekezés, nem csak weak side, hanem ugye ball side felismeri, megcsinálja, és kvázi levezényli, és hogyha ehhez még kérhetek egy olyan védőt, akit esetleg egy-egyben nem vernek agyon minden egyes esetben, de a posztapoló centereket meg tudja fogni, vagy legalábbis le tudja lassítani, illetve valamilyen rimprotekciót tud biztosítani, akkor úgy gondolom, hogy én ezt nagyjából alá tudnám írni, és hát azért az NBA csapatok is sok esetben azért így épülnek fel. Az, hogy a kategóriákon belül egy játékos esetleg egy másik kategóriából is valamit meg tud csinálni magas szinten, az ugye növeli a védekezésnek az effortját, hiszen azért egy picit globálisan kell az egészet nézni, és mondjuk egy jó rimprotektáló center, aki esetleg lábbal egy picit lassabb, és mondjuk csak drop-back-et tud védeni, azért nem árt, hogyha felismeri azokat a spotokat, amikor neki a szerepe egy picit megváltozik, és mondjuk a rotációba pont rá van szükség, hogy egy close-outot megcsináljon, és nem mindegy, hogy azt a close-outot ugye hogy csinálja meg, de ugye itt már tényleg teljes optimumokba mentünk át.
Menjünk neki a listáknak, akkor azt mondom. Én azt hiszem, hogy az első tírem, nagyon gondolkoztam, hogy 5 vagy 4 játékos legyen benne, végül 4 játékos lett. Itt hozzá kell tennem, hogy majd ezt a listát valamikor ki fogjuk rakni. Több játékost megcsillagoztam, az egy csillag nálam azt jelentette, hogy most jelenleg sérülésből vagy valami miatt nincs abban a top formában, de várhatóan hamarosan visszatér. A 2 csillag viszont azt jelenti, hogy bár sokkal feljebb kéne lennie, de nincs, és ennek olyan okai vannak, ami szerintem már nem fog elmúlni. Tehát csak hogy egy példát mondjak, mondjuk 1 csillagot kapott Rudy Gobert, aki idén egy kialakuló rendszerben azt se tudja, hogy hol van, de azért ez nem azt jelenti, hogy ő most hirtelen 2 kategóriát esett vissza, viszont 2 csillagot kapott Matisse Thybulle, aki kiátsza magát a saját csapata rotációjából, és tudom, hogy sokkal feljebb kéne lennie, de hát ez egy olyan körülmény, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni. Úgyhogy ezt csak így előjáróba szeretném elmondani. Zoli, nálad az első tírbe hány játékos került be?
Én a tíreket ugye külön raktam, és itt már ranglista jön nekem konkrétan. Amit szerettem volna mindenképpen a legelején kitűzni célként magamnak, sőt nem is cél, nem elvárás volt, hogy gyakorlatilag a top 5-be nem nagyon férhetett be bárki bármilyen másik tírből, mint a KG tírből. Tehát ki szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy ezek a liga legértékesebb védői. Végül, mivel van egy KG tír játékos, aki még nagyon-nagyon fiatal, és így végül én a top 10-ből is kiraktam, de hogyha még 1-2 évet így játszik, akkor top 5 lesz. Így be tudott kerülni egy perimeter guard, perimeter védő az 5. helyre, de nálam az első 4 az gyakorlatilag az a KG kategória. És ha már így beszélünk egyébként tírről, akkor ez lehet is egy tír, az első 5. Nyilván nem így raknék össze egy évvédője csapatot, vagy egy saját csapatot, saját védekező csapatot sem, mert rohadt nagy átfedés lenne magas emberek között, de ezt az 5 játékost gondolom jelen pillanatban a liga legtöbb, legnagyobb impact-tel bíró játékosainak a védő oldalon így csoportba rakva. Nagyon gondolkodtam azon egyébként, hogy kibővítem ezt 6-osra, vagy most így gondolkodom, ugye, mert ha most így hirtelen tírbe kell raknom őket, de ha picit is spoilereztetek, OG Anunobi végül nem került be ebbe a kategóriába, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy nálad az első tírbe ott van-e.
Nincs.
És akkor lőjük is le a poént, ugye. Gondolkodtam azon, hogy ki legyen az első helyezett, ugye itt eszünkbe juthatott nyilván JJJ, Time Lord, Draymond, ők hárman mindenképpen, és én ugye tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem Bam Adebayot, bár az idei teljesítmény alapján őt az első helyre egyszerűen nem tudtam rakni, de igenis az első tírbe van itt nálam a helye, mert egy olyan hihetetlen képességű játékos, aki szerintem tényleg egy ilyen szegény ember KG-je, úgymond, és ha egy játékos kellene mondanom, aki nagyon-nagyon hasonlít fizikai paraméterekben is rá a nagy KG-re, lábsebességben, intelligenciában, akkor Bamet mondanám. És így lett nálam ugye első végül JJJ, aki jelen pillanatban azzal a rim protection, amiről ugye beszéltünk sokat adásban is, és adásban
bár kívül. El kell mondanom a statisztikát adásban is, mert ez
jó, szuper.
Bár nálam egyébként Robert Williams nyert a tavalyi döbbenetes playoff jelenléte miatt, tehát hogy csak nagyon-nagyon kevés választott.
Igen, erről beszéltünk, hogy lehet, hogy te őt fogod elsőre rakni, nálam JJJ lett az első, a második.
Na de a stat...
Na mondjuk akkor.
JJJ ellen, ez már most kicsit két meccsel ezelőtti adat, tehát most már nem teljesen ugyanaz lenne, eddig 56 dobást értékesítettek a gyűrű közelében, amikor ő kontesztelt, és van 69 blokkja. Egyébként 40%-kal dobnak ellene a gyűrű közelében. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nagyobb eséllyel nem megy be, ha JJJ-t megtámadod a gyűrű közelében, hanem konkrétan nagyobb esélye van, hogy fizikailag leblokkoljanak téged, hogy leblokkolják a dobást, mint az, hogy bedobd. Soha az NBA történetében ilyet még nem láttunk. Soha.
Igen, igen. Ez... Nagyon kis mintában nyilván lehet, de ugye én játékosnál aki sok percet kap. Igen. JJJ a jövő ezen a KG poszton kategóriában. Nevezzük akárhogy, és lehet, hogy már idén ővé lesz az évvédője díj. Ugye a Memphis első védekező hatékonyságban már most nem estek annyira szét JJJ előtt, mint amit vártunk tőlük, tehát úgymond nem kellett annyit visszaelőzni. Azt hiszem ilyen 10-10-valanyadikak voltak sokáig, tehát nem voltak azért borzasztóak, de hát ő basszus első helyre vitte őket. Mennyi egy 2 hónap alatt körülbelül akkor vissza?
Szó nélkül, igen.
Úgyhogy szerintem, ha nem fog visszaütni a kihagyott meccsek száma, akkor szerintem ő idén ővé lesz egyértelműen az évvédője díja. És nálam is első, Time Lord nincsen sokkal lemaradva Impactbe, ugye ő is kihagyta az évelejét. Ő is nálam abszolút ez a KG kategória. Tehát 1-5-ig én igazából nem ragadom meg nagyon a karfát, akár kireállítod rá. Nyilván mondjuk egy Steph Curry talán a kivétel, de hát ott amúgy is fogja az ember a karfát, akkor is fogná, hogyha KG lenne rajta. 25 éves KG. Draymondon gondolkoztam, ugye kicsit ez ilyen legacy pick is, mert nagyon szép bounce back-je van az elmúlt 2 évben, ezt tegyük hozzá. Tehát mi kicsit leírtuk Draymondot, mint védő. Azt hittük, hogy ő benne már nincs feltétlenül egy olyan szint, ami ugye előtte egyértelműen évekig megvolt, és visszatért, berúgta újra az ajtót, és egyértelműen a liga egyik legjobb védője az elmúlt 2 évben. Nyilván, hogyha extra értéket raknánk a playoffra, akkor itt lehetne úgy is érvelni akár, hogy még magasabban van, de szerintem ez a harmadik hely sem rossz Draymondnak. Annak ellenére, ugye, hogy ő minden idők legjobb védőjének tartja magát, és ezt sokszor el is mondta.
És van is némi igaza, de most ne erről beszéljünk, akartam mondani, hogy nálam is harmadik Draymond, nálam viszont a negyedik az Giannis lett. Ő is nyilván teljesen ugyanez a kategóriájú játékos. Tehát én azt gondolom, hogy a jobb védő most még, mint Adebayo. De hát igen, Adebayo meg 6., szóval nincs nálam sem messze. Én kíváncsi lennék először is Tibinek a top 4-ére, top 5-ére.
Nagyon-nagyon tetszett az 5-ös listátok leginkább azért, mert nagyjából bebizonyosodik az, hogy azok a játékosok kaphatóak legelőre, akik gyakorlatilag bármelyik tírbe bele erőszakolhatóak, hogyha úgy hozza ugye a kívánalom. Ezek a játékosok azok, akik egy-egybe is ott tudnak gyakorlatilag bárki előtt maradni, akiknek azért van gyűrűvédelme, és akik pedig besegítésbe alig a legjobb játékosai, szuper extrák, és nem csak a fizikai adottságukból adódóan, hanem ugye a kosárlabda IQ-jukból is adódóan. Nálam jelenleg a első helyre talán Bam Adebayo tehető, aki mozgékonyságával, pick and roll védekezésével, azzal, hogy switchenéből minden egyes esetben hihetetlenül intelligens védő, bármit meg tud csinálni, mindegy-egyben, mind pick and roll védésben, bármely fajtát meg tudja csinálni. Én nagyon-nagyon szeretem az ő játékát és az ő védekezését. Nekem egyébként ő egy picit Robert Williams előtt van. Nagyon nehéz megindokolni, hogy miért. Valószínű azért, mert a támadó játékával még inkább pályán tartható, és amellett, hogy ugye a támadó játékban is nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, így is marad energiája, hogy a védekezést az gyakorlatilag tökéletesen csinálja. Én egy picit ezt is mérlegeltem, hogyha lehet ilyet mondani. Én oda tettem a második helyre Draymond Green-t, elfogult vagyok ugye Golden State fanként. Én nekem a mai napig csoda,
amit ő csinál, én az ő védekező videóit szeretem leginkább nézni, tanulmányozni és megérteni, hiszen szerintem ő a legintelligensebb védő, és fizikai lemaradása van ugye a top 5-be, a többiekkel szembe, de ezt folyamatosan tudja kompenzálni azzal, hogy az ő kommunikációjáról videók vannak fent a YouTube-on.
Minden idők legokosabb védője szerintem, garantált.
Abszolút, és ő az, akinél sok esetben azt látod, hogy nem egy, meg nem kettő, hanem három lépéssel jár a többiek előtt, a támadó csapat előtt. Ő tényleg megélmény nézni, és emellett pedig osztályban nagyon-nagyon nehéz őt is levinni, mert gyakorlatilag hihetetlenül erős egy-egybe, ha nem is tud ott maradni a leggyorsabb játékosok előtt, de ő garantáltan arra a területre fogja terelni, ami meg van beszélve, vagy ami a csapatnak a legoptimálisabb. És azért ez is egy olyan skillset, amit nem nagyon szabad lebecsülni, mert ez gyakorlatilag szerintem az, ami a kosárlabdában teljes mértékben taníthatatlan. Ez, hogyha mondjuk át kéne konvertálnom támadásba, akkor olyan, mint hogyha Luka Doncsicsak a támadó játékát akarnánk megtanítani bárkinek is. Ez szerintem teljes mértékben lehetetlen. Ugye nagyon-nagyon nehéz szerintem az elsőkben olyan védő specialistákat tenni, mint mondjuk Tybalt, ugye, akit említettél. Az egyik problémám vele az, hogy ő tényleg, amikor arról beszéltem, hogy szűrő, hát ő egy tökéletes szűrő, és hogyha mondjuk a kosárlabdába ő egyet kéne kivédekezni, mert van hátra 22 másodperc, akkor neki a pályán van a helye. Viszont szerintem nagyon-nagyon nehéz itt is elvenni azt, hogy gyakorlatilag ő semmi más nem csinál. Konkrétan semmi más nem csinál.
Hát most már ez se. Tehát
hát most már ez se, igen,
mert tisztájból kikerült a rotációból, igen.
Igen, leginkább azért, ugye, mert előjátékban ugye teljesen használhatatlan, és négy emberrel támad a csapata, hogyha ő épp a pályán van. És persze, hogy így gyakorlatilag azt látjuk, hogy ebbe egy-egybe tökéletesebb tud csinálni. Ott tud maradni bárki előtt, egyébként nyilván egy nagyon-nagyon jó és intelligens besegítő védő. Tehát ugye mégsem nagyon tudjuk a pályán tartani, és azért fontos szerintem, hogy azért kosárlabdáról beszélünk, ugyanúgy, ahogy a támadó játéknál a védekezést is nézik el, ugyanúgy szerintem a legjobb védeknél azt is nézik el, hogy egyáltalán pályán tartható-e az aktuális játékos. Ugye Robert Williams nálam nem került az ötbe, és majd oda fog kerülni, amikor látom, hogy összefüggően két szezont le tud tolni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat pocsérült, és igen, a playoff jelenléte az elképesztően jó volt, és eszméletlen potenciál van benne, de az egész Boston nálam egy picit olyan, hogy egymásra épülnek a dolgok, ő az egyik alapja, ugye Marcus Smart a másik alapja, de ott az összes többi játékos is elitvédő, egy picit egy ilyen rendszerben szerintem könnyebb kifejezetten jó védekezni, amikor már ugye megvannak szűrve a támadások, amikor a besegítések mind fizikálisan, mind taktikailag tökéletesen össze vannak rakva, és amikor a csapattársaid is képesek arra, hogy minél kevesebb szemetet hagyjanak ott neked, amit neked utána fel kell szedni. Nem tudom ezt igazából jobban megfogalmazni.
Igen, itt hagyj vitatkozzak annyival, hogy a tavalyi döntőben viszont neki védekezésben még Draymond Greennél is nagyobb jelentősége volt azokon a mérkőzéseken, és nekem ez döntött el, hogy berakja meg Green elé.
Valószínű, hogyha tényleg a laboratóriumi körülmények között csak a védekezést vizsgáljuk, akkor bekerülhet elé. De itt azért nüanszokról beszélünk,
persze,
és mondom,
persze.
Egy Adebayo és Green mellett, tehát a Kumpó nálam is ott van. Szerintem igazából indokolni se kell. Ő is ugye egy olyan 2V játékos, akire elől a rendszer 100%-a épül, és ennek ellenére ugye hátul is maximálisan tud teljesíteni, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz rajta átmenni. Ha pedig ő a besegítővédő, akkor abban teljesen elég. Nyilván ott a fizikai adottságokat ki kell emelni. Valószínű a top 5-ös listán talán neki vannak a legjobb fizikai adottságai, és hát ezeket maximálisan ki is tudja használni. Az én listámon, bár ő is sok sérüléssel küzd az utóbbi időben, viszont amikor egészség és ő azért éveken keresztül bizonyította, hogy ha egészséges, akkor egy elitvédő, egy top 2-es, top 3-as védőszintet is képes hozni, az Anthony Davis. Idén is láttuk, hogy milyen impactje van, amíg ugye játszott, és amíg egészséges volt. Nála ugyanazt tudnám megemlíteni, mint a többieknél, ugye, hogy előjátékba se spórol, és úgy tudja hozni ezt a hihetetlen effortot, hogy gyakorlatilag neki elől is 100%-ot kell folyamatosan hozzátennie, és ennek ellenére ő is hátul mind pick and roll védekezésben, mind egy-egy védekezésben, mind besegítő védekezésben, mind rim protekció, és emellett lepattanózásban is elit teljesítmény képes sújtani, úgyhogy nálam ő is egy olyan játékos, aki a ötös listámon muszáj, hogy rajta legyen. Én lehet, hogy csak egy négyes listát mondanék, és azt mondanám, hogy ez az én első tírem, mert én ötödik helyre egy olyan játékos mondanék, akit biztos, hogy nem fogunk megemlíteni most itt a top védők között. Nekem a Peak Kawhi Leonard védekezése volt az, ami elképesztően jó volt. Ő egy teljesen más típusú védőjátékos, ugye, ő egy-egybe bárkit le tudott gyakorlatilag szedni, de legalábbis le tudott lassítani. És emellett nála is megvoltak azok a skillsettek, úgyhogy ezeknél a játékosoknál azért fizikumban bőven elmarad. Ja, és természetesen, bár elfelejtettem, de fel van nekem írva, ugye JJJ-t muszáj megemlíteni, aki nekem egy 2-3 napja olvastott be ezeket a statisztikákat, amiket ugye most a nagy érdeműnek is beolvastál, de ő egy külön tír lesz lassan védekezésben, és nem csak amiatt, mert tényleg egyik dolog, amit a boxkorban megnézek minden reggel, amikor a Memphis játszik, hogy hány blokkot osztott ki. Viszont emellett ő az a védő, aki bármire képes, és aki egyedül egy egész rendszer meg tud reformálni a jelenlétével, mert hihetetlenül mozgékony, eszméletlen érzéke van ahhoz, hogy ne csak leblokkolja a betöréseket, hanem megnehezítse, hihetetlen ütemérzéke van. Ő az, aki a szögeket nagyon-nagyon érzi besegítésben, és hát nyilván a fizikai adottságai neki is olyanok, hogy bárhova tud érni a pályán, úgyhogy azért a következő 5-6 évben mindenki bajban van, aki a Memphis ellen akar támadni.
Gyakorlatilag ugyanaz nagyjából az első 5-6-unk, mert hogy nálam is Anthony Davis az 5. és Adebayo a 6. Tehát akiket felsoroltunk, az a top 6, abban mind a 3-an egyetértünk. És ez nagyon durva, mert lehetett volna egy teljesen más az irány, de vannak dolgok, amiket néztünk, ezt viszont a következő adásban tudjátok meg, azzal fogjuk kezdeni, hogy mi alapján nézünk körül, most már rengeteg dolgot elmondtunk, de az advanstatokról még nem beszéltünk, arról is beszélünk, illetve természetesen kifejtjük azt, hogy mi az érdekessége ennek a hatosnak, például sérülések szempontjából. Most viszont azt gondolom, hogy így, mivel elhangzott mindhármunk top 5-je, lezárhatjuk a mai adást, mert hogy ha jól sejtem, akkor még legalább egy 3-4 órát beszélgetünk majd, és az egy külön adásba bőven el fog férni. Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm, hogy újra megtiszteltél minket a jeleniteddel, Tibi, és várunk vissza természetesen.
Zoli, mi pedig akkor megyünk tovább, de hát konkrétan ennek az adásnak a második felével, ugye nyilván a felvétel szempontjából mi ezt egyből fel tudjuk venni, de kedves hallgatók csak kicsit később hallják, de azért nagyon érdekes volt szerintem elgondolkozni azon, hogy ha akárhonnan is vizsgálja az ember a védekezés koncepcióját, a legjobbaknak tényleg egy típusa foglalja le a top 5-öt, top 6-ot, tehát hogy ez azért egy nagyon érdekes felfedezés is valahol, mert igenis élhetünk a gyanúperre, hogy azért is ők a legjobbak, mert ilyen adottságaik vannak, tehát ez is kell hozzá. Én majd a következő adásban mondok is olyan játékost, aki szerintem van olyan jó védő, mint ők, csak kisebb testben.
Meg hát mindannyiuknak monster, de tényleg monster wingspanja van, ha megnézzük, nincs kivétel. Nyilván nincsenek véletlenek. Amiről beszéltünk, hogy amikor bizonyos készségek találkoznak, a mentalitás, a munkamorál, a fizikális, különleges faktorok, mert ugye Draymondnak is egy 7-3-as wingspanje van, és olyan erős, mint egy medve, tehát itt azért egy nagyon komoly atlétáról beszélünk Draymond személyében, aki persze nem a legrobbanékonyabb, de ez kompenzálja olyan hasonlóan elités, ritka fizikális értékekkel, mérőszámokkal, amik ugyanolyan különlegessé teszik, mint mondjuk. Vagy lehet, hogy még különlegesebb egyébként, mint JJJ-t vagy Rob Williams-t, akik közelebb vannak a prototípikus magassághoz is.
Jó, akkor mára elbúcsúzunk. Köszi szépen, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk, a lista folytatódik, ugye most nagyjából átbeszéltük a koncepciót, és belecsaptunk a legjobb védőkbe, és a következő adásban pedig rengeteg játékos szóba kerül majd. Tudom, hogy szeretitek, hogyha játékosokat elemzünk bármilyen szempontból, úgyhogy ebből most majd bőven érkezik. Addig is minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.